Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Istennek igéjét a Jelenések könyvéből szeretném olvasni. A Jelenések könyve 4. fejezet 2. és 3. versében. Így hangzik az ige. És azonnal elragadtatám lélekben, és íme egy királyi szék volt letéve a mennyben, és üle valaki a királyi székben. És aki üle, tekintetére nézve hasonló a jáspis és sárdius kőhöz, és a királyi szék körül szivárvány volt, látszatra smaragdhoz hasonló. Idáig az ige. A Bibliában, testvéreim, elég sok helyen találkozunk azzal a jelenséggel, hogy ahol Isten megjelenik, ott a szivárvány is feltűnik valamilyen módon, valamilyen formában. Az alapigényben azt találjuk, hogy az Isten királyi székét veszi körül a szivárvány. Ha a Jelenések könyvében tovább lapozunk, akkor a 10. fejezet 1. versében pedig arról olvashatunk, hogy Krisztus feje körül is ott van a szivárvány, annak jelképeként, hogy az Isten irgalma és kegyelme körülöleli az egész világot és az egész földet. Az általunk is látható és érzékelhető szivárványról a Biblia azt írja, hogy ez a jelenség az Istennek velünk emberekkel kötött szövetségének a jele. A bizonyságtételekben azt olvashatjuk, hogy az angyalok örvendeznek, amikor a tekintetük Isten szeretetének drága jelenségére irányul. Sőt, a világ megváltója is a szivárványra tekint, hiszen ő volt az, akinek a közreműködésével megjelent az égen a szivárvány, az embernek adott ígéret szövetségének a jeleként. Két szót szeretnék hangsúlyozni, ez az ígéret jele és a szövetség jele. Minden szövetségben, testvéreim, ígéretek hangzanak el. Ezért a szivárvány mindazoknak az isteni ígéreteknek a szimbóluma, amit az emberi család számára adott Isten a szövetségkötések alkalmával. A trónt övező szivárvány záloga annak, hogy Isten hű, mert nála nincs változás, vagy változásnak még árnyéka sem. A Szentírás tele van Istennek különböző ígéreteivel, amit a különböző korszakokban adott az embereknek. Természetesen most nem szándékozom ezeket felsorolni, hiszen ez nagyon sok, de azért néhányat mégis hadd emeljek ki, úgy a sok ígéret közül. Mindjárt a legelső ilyen ígéret az az Édenben hangzik el, ott is a szövetségkötés ígéreteként hangzik el, azt ígéri az Úr, hogy szabadítót fog támasztani az asszony magvából. Egy olyan szabadítót, aki majd a kígyónak a fejére tapos, hogy az embert végleg megszabadítsa. Aztán Noénak is ad Isten egy ígéretet, neki pedig azt az ígéretet adja, hogy nem fog többet özönvizet bocsátani a földre. János apostolon keresztül azt ígéri a tanítványainak, és rajtuk keresztül nekünk is, hogy ő azért megy el, hogy helyet készítsen, és ha majd elkészítette, akkor ismét visszajön, hogy magához vegyen bennünket, hogy mi is ott legyünk, ahol ő van. Megígérte azt is, hogy az ő országában el fog törölni minden könnyed. Ott már nem lesz halál, gyász, kiáltás, fájdalom, ezek mind elmúlnak. Abban a csodálatos jelenségben, amit mi szivárványnak nevezünk, és amit időközönként az égbolton szétterülve látunk feltűnni, két elem egyesül, a víz és a napfény. És ez a két elem hozza létre a szivárványt. E két egyesüléséből jön létre az a csodálatos jelenség, amit szerencsés esetben megcsodálhatunk az égbolton. Miért is mondtam el mindezt? Ma ugyanis a szivárványról szeretnék beszélni. Azért, mert nem csak abban a szivárványban, amit mi látunk az égbolton, egyesül két elem, hogy eredményeként egy általunk megcsodálható jelenség tűnjön föl. Istenben is egyesül két olyan elem, amelyek együtt a reménység ígéretét jelentik és biztosítják részünkre. Zsoltárok könyvében, a 89. Zsoltár 15. versében olvashatunk róla, hogy egyrészt az igazság és a jogosság jelenik meg az Isten trónja körül, hiszen ez az ő királyi székének az alapja, de ugyanakkor azt mondja, hogy másrésztről a kegyelem és a hűség ott jár az ő orcája előtt, vagyis az igazság és a kegyelem. És ez a kettő együtt nyilatkozik meg abban a csodában, amit az Isten szeretetében érzékelhetünk és tapasztalhatunk. E két elem egyesülése mutatja be nekünk Istenből azt, ami a legcsodálatosabb benne, vagyis a teremtményei felé megnyilatkozó szeretetét. A Biblia szerint Isten a szeretet. Ezért a szivárvány jelképével Isten önmagát szeretné kifejezni és bemutatni a teremtett világ előtt. Ahogy az ég szivárványát a napsütés és a záporeső együttes hatása hozza létre, az Isten trónját körül övező szivárvány is az irgalom és az igazság együttes hatását fejezi ki, Isten szeretet megnyilatkozását. Testvéreim, hadd kérdezzelek benneteket, mit gondoltok, mi lenne, ha az Isten uralkodásában csak az igazság érvényesülne és nyilatkozna meg? Bizony, bizony. Akkor az Isten törvényében mi, testvéreim, csak egy olyan ítélet végrehajtó tételt látnánk. Ha az Isten törvényére gondolnánk, akkor csak a rettegés és a szorongás fogna el bennünket, az Isten pedig egy ítélet végrehajtó kegyetlen úrnak tekintenénk. Mindig félnénk tőle. Nem tudnánk elfogadni, hogy ő a szeretet, ha csak igazság érvényesülne az ő uralkodásában. Ha viszont csak az irgalom és kegyelem nyilatkozna meg, akkor mi lenne? Az a másik véglet, ugye? Akkor elmondhatnánk, hogy az Isten kormányzatának az alapja összeomlana, hiszen nem lehetne szilárd és örökké való, mert akkor a bűn sohasem szűnne meg. Ha ő mindig kegyelmet adna, mindig irgalmat gyakorolna, akkor a bűn örökké fönnmaradna, és a bűn egy önpusztító megnyilatkozás. És az egész teremtett világot megsemmisítené. Értitek már, hogy miért az Isten trónjának az alapja egyrészt az igazság, másrészt pedig az irgalom és a kegyelem? Mert a kettőnek ki kell egészíteni egymást. A kettőnek harmóniában kell megnyilatkozni az Isten uralkodásában, a teremtett világ felett. És mi elmondhatjuk, a szivárványban ez a két isteni elem, az igazság és az irgalom együttes hatásukban nyilatkoztatják ki, és fejezik ki az Isten szeretetét. Vagyis a szivárványban az Isten belső lényének a kifejeződése ölt alakot azért, hogy ezáltal jobban megismerhessük őt. Ezért a Biblia Istennel kapcsolatban következetesen arról tájékoztat bennünket, hogy a világegyetem feletti uralkodásában az ő trónját körülveszi a szivárvány. Ezékiel próféta, amikor az Isten trónját és az ő uralkodását szemlélte, és szimbolikus képben láthatta meg, akkor a könyvében, Ezékiel könyve első fejezet 27.-28. verseiben azt olvashatjuk, ilyen kivonatosan, fényesség volt körülötte, mint amilyen a szivárvány, amely a felhőben szokott lenni esős időben, és most figyeljétek, ilyen az Úr dicsőségének a formája. A formája, a megnyilatkozási formája, az általunk érzékelhető kifejeződése. Az Isten a szivárványon keresztül akarja láttatni velünk az ő dicsőségét, az ő jellemét, az ő természetét, a szeretetét. És milyen is a szivárvány, amikor meglátjuk? Mit vált ki belőletek, amikor meglátjuk? Csodáljuk, ugye? Gyönyörűséges. Tehát egyrészt csodáljuk, másrészt gyönyörködünk benne. Nincs olyan ember, aki a szivárvány előtt ne állna meg áhítattal. Minden ember kivétel nélkül, ha rövid időre is, vagy hosszabb időre is, de csodálva megáll és gyönyörködik benne. Ez az Úr dicsőségének a megjelenési formája. Nem véletlen, hogy amikor Ézsaiás az eljövendő Mesiásról prófétál, akkor azt mondja könyvében, hogy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, uralom az ő vállán lesz, és hívják nevét csodálatosnak. Mert az Isten szeretete, amely majd ő benne fog testet ölteni, az csodálatos. Nem tudjuk igazán felfogni, csak csodálni tudjuk. Hogy tudod bennünket annyira szeretni, hogy az életét adta életünk? A szeretetnek ez a megnyilatkozása csodálatos. Igen komoly üzenetet akar kifejezni számunkra az a tény, hogy a szivárvány az nem csak a föld légterében jelenik meg, nem csak az Istentől elszakadt emberek számára válik láthatóvá, nem csak a földhöz tartozó égbolton gyönyörködhetünk benne. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy a szivárványja az az özönvíz óta van. Nem. Csak a föld légterében van az özönvíz óta. De a szivárvány előtte is volt. Az a körülmény, hogy a szivárvány az az Isten mennyei trónját veszi körül, azt hirdeti és nyilatkoztatja ki, hogy az isteni szeretet uralma az egész világegyetemre kihatással van. Vagyis az Isten szeretetében megnyilatkozó kettősség, az igazság és a kegyelem, az nem csak az özönvíz óta létezik, hanem öröktől fogva. És a teremtett világ minden területére kihatással van, és megnyilatkozik. Jézus erre akarta többek között felhívni a figyelmünket akkor, amikor az ős csaló lázadásáról beszélt, és azt mondta, hogy nem állott meg az igazságban. Hadd kérdezzelek benneteket, milyen igazságban nem állott meg? Abban az igazságban, amely az Isten trónjának az alapját képezi. Ő ebben nem állott meg. Kiszakadt az Isten szeretet közösségéből. Jézusnak a sátánnal kapcsolatban adott kijelentése viszont rólunk is elmondható. Rólunk emberekről. Hiszen az emberi család sem maradt meg az Isten igazságával. Isten azonban Jézusban felajánlotta minden ember részére azt a lehetőséget, hogy újra Isten igazságán belülre kerülhessen. Ezért a megváltásunk részeként Jézusban megjelent az Istennek igazsága, amely mindazoké lehet, akik hisznek. Ennek elfogadásával Isten megigazítja azokat, akik a Jézus hitéből valók. Azért, hogy újra összhangba kerüljenek az Isten trónját körülövező igazsággal. Újra belül kerüljenek az igazságon belülre. Mivel pedig Isten igéje is igazság, hiszen Jézus imájában azt mondja, hogy a te igéd igazság, akkor ebből az következik, hogy Isten azért adta az igét is, hogy ez is segítsen nekünk visszakerülni az Isten igazságán belőle, ahonnan kiszakadtunk. Az Isten trónjának alapját képező igazság azonban nem csak a bűn zsoldjaként érvényesíthető igazságszolgáltatást jelent, hanem ennél sokkal többet. Az igazság a szabad akarattal felruházott teremtmények részére a választható lehetőségek egyik pólusát jeleníti meg, ellentétben az igazságtalansággal. Isten teremtett világában ugyanis mindenki szabadon dönthet, választhat. Vagy az igazságot választja Isten mellett, vagy az igazságtalanságot választja Istentől elszakadva. A kegyelem és az irgalom viszont azért van jelen együtt az Isten trónját körülövező szivárványban, hogy egy csodálatos lehetőségre hívja fel a figyelmünket. Mert amennyiben az Isten teremtett világában valaki úgy dönt, hogy nem marad meg az igazságban, mint mi emberek, akkor a kegyelem azonnal a segítségére siet. Ezt tapasztalta meg az első emberpár, amikor hűvös alkonyatkor Isten megjelent, azonnal felkínálta a kegyelmet. Van megoldás. Tehát Isten azonnal a segítségünkre siet, hogy megmentsen a hibás döntésünknek a következményétől. Erre épül fel, és ebben gyökerezik az egész megváltási terv, amely Isten titkaként ugyan, de kezdettől fogva, azaz öröktől fogva létezett és volt. Isten már akkor létrehozta és kidolgozta a megváltásnak ezt a tervét, mielőtt bárminek a teremtésébe hozzáfogott volna, hogy benne a szeretetének kifejeződéseként az igazság és a kegyelem evangéliuma együtt nyilatkozzon meg. Az az evangélium, amit Jézus úgy fogalmazott meg, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A szivárvány jelenléte Isten trónja körül azt tanúsítja minden teremtett lénynek, hogy Isten sohasem feledkezik meg azokról a teremtményeiről, akik hibásan döntenek a kísértésben. Amikor az igazság helyett az igazságtalanságot, vagyis a bűnt választják. A megváltásban, testvéreim, az igazság és a kegyelem összefonódása válik láthatóvá. E kettőnek az összekapcsolódása mutatja be előttünk az örökkévaló evangélium tökéletes rendszerét, amelyben Isten szeretete bontakozik ki. Egyik oldalon az Isten kegyelem hívogat. Minden embert kivétel nélkül. Az Isten országának a kapuin való bemenet erre hív. Jézus azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan. Más helyen pedig a Szentírás azt mondja, hogy mert az Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. A másik oldalon az Isten igazsága pedig megteszi azt a lépést, amit mi magunktól megtenni nem volnánk képesek. Meghozza a maga áldozatát helyettünk. Nekünk kellene meghalni, de ő meghal helyettünk. Hogy ő a tökéletes igazságát nekünk adhassa, hogy ennek a birtokában pedig visszaléphessünk oda, ahonnan kiestünk. Isten bennünk is szeretné kialakítani a szivárvány kettősségének azt a megnyilatkozási formáját, ahogyan az a mi életünkben képes egyáltalán megnyilatkozni. Hiszen Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtett, és a megváltás által újra ezt szeretné helyreállítani. Ha az Istenben ott van ez a kettőség, akkor bennünk is ott kell, hogy legyen. Ezért Pál apostol levelén keresztül az Isten arra szólít fel bennünket, az Efézusiakhoz írott levél 4. fejezet 15. versében, hogy igazságot követvén szeretetben. Igazságot követni szeretetben. E kettőnek bennünk is elválaszthatatlanul együtt kell megnyilatkozni, úgy az Istennel, mint az embertársainkkal való kapcsolatban. Miért is? Mert ha bennünk is csak az igazság érvényesül, ha mi is csak az igazságra koncentrálunk, akkor milyenek leszünk? Ridegek, kegyetlenek, kérlelhetetlenek, szigorúak. A farizeusok úgymond, ahogy ők értették az isteni jót, azt kedvelték, sőt, szigorúan meg akarták tartani, de rideg módon, szeretet nélkül. Szoktuk mondani a közbeszédben, hogy az igazságot agyon lehet ütni egy embert. Az igazságot furkósbotként is lehet használni. És sajnos sok hívő is így használja az igazságot. A másik embert szinte megöli vele. Ilyen az, ha az igazság önmagában létezik bennünk. A szeretet viszont, hogyha igazság nélkül van bennünk, akkor az meg ellágyít. Teljesen ellágyít, mert nem erősíti meg az igazság. Ezért a kettőnek együtt harmóniában kell megnyilatkozni. Ezért mondja az apostolon keresztül az Isten, az igazságot kövessétek, de szeretetben. A szeretetet, de igazsággal. Az apostol tehát arra szólít fel, hogy engedjük-e két dolgot harmonikusan egyesülni magunkban, ami nem is lehet nehéz a lélekkel vezetett ember számára. Azok számára, akiket a Szentlélek vezet. Miért is? Egyik oldalon az igazság. Minek is mondjuk az Isten szent lelkét a Biblia alapján? Ő az igazság lelke. Így nevezi a Szentírás. Tehát, ha bennünk az igazságot kell kialakítani, akkor azt a Szentlélek tudja a legjobban, mert ő az igazság lelke. És ha engedem magamat vezettetni általa, akkor bennem az igazságot ki fogja alakítani. De emlékeztek, hogy a Szentlélek gyümölcsének mi az első megnyilatkozása? A szeretet. Ezt is ő munkálja. Vagyis, ha azt mondom, hogy az igazságot kövessétek szeretetben, ahogy mondja Pál apostol, na akkor ezt akkor tudom megvalósítani az életemben, ha engedem magamat a Szentlélektől vezetni. Ha engedem, hogy ő irányítsa az én életemet, átadom teljesen magamat az ő formálásának. Akkor az igazságot szeretetben tudom gyakorolni és megélni. Testvéreim, a szövetségkötések általában két fél között jönnek létre. Márpedig a szivárvány, az a szövetségen belül elhangzott isteni ígéreteknek a szimbóluma. De a szövetségkötés alkalmával nem egyetlen fél van a szövetségkötésben, hanem kettő, és nem csak az egyik fél tesz ígéretet és kötelezi el magát, hanem a másik félnek is meg kell tenni ezt. Mindkét fél számára ír elő a szövetség feltételt, illetve önként vállalt kötelezettséget. Az egyik oldalon Isten a kegyelmének sokféle megnyilatkozását vállalja a szövetség kötésével, amit nap mint nap meg is tapasztalhatunk az életünkben. Ez egyrészt megnyilatkozik a fizikai életünkben, hiszen azt mondja Jeremiás a síralmainak könyvében, hogy az Úr kegyelmessége az, hogy még nincs végünk, mert megújul felettünk az ő kegyelme. Vagy Máté evangéliumában olvashatjuk Jézus szavait, hogy Isten felhozza a napot úgy a jókra, mint a gonoszokra, esőt ad úgy az egyiknek, mint a másiknak. Tehát fizikai létünk különböző területein tapasztalhatjuk meg az Isten kegyelmének a megnyilatkozását. Emellett viszont a lelki életünkben is átélhetjük az üdvözítő kegyelem boldog érzését. Amikor bűnbánattal oda megyünk az Isten elé, és lerakjuk a mi lelki terhünket, akkor az Úr megadja azt, hogy felszabadult lélekkel tudunk felkelni az imahelyünkről. Átélhetjük azt, amit a Zsoltár író így fogalmazott meg, hogy boldog ember az, akinek hamissága megbocsátatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr már bűnt nem tulajdonít. Átélhetjük ezt a szabadító boldogságot. Amikor Isten azt mondja Noénak, hogy szivárványt fogok felhelyezni az égboltra, egyrészt azért, hogy nem bocsátok többet özönvizet a földre, hogy ne pusztuljon el minden élő, de ott mond valamit még. Azt mondja, hogy azért helyezem föl, hogy amikor meglátom, akkor az emlékeztessen engem, hogy mit ígértem. Most hadd kérdezzelek benneteket, testvéreim, hogy Istennek szüksége van ilyen emlékeztetőre? A Szentírásban azt olvashatjuk Ézsaiás könyvében a 49. fejezetében, és ott a 15. versben, hogy hát elfeledkezik-e az anya a gyermekéről, hogy ne könyörülne méhe fián? És hogyha ez el is feledkezik, de én te rólad soha el nem feledkezem. Amivel azt mondja ki az Úr, hogy ő nála nincs ilyen, hogy elfelejt valamit, akkor miért mondta Noénak azt, azért teszem fel a szivárványt, hogy amikor meglátom, akkor emlékeztessen. Testvéreim, a Szentírás tele van ilyen közvetett módon elmondott isteni üzenettel. Ez is egyike az ilyen közvetett módon tálalt isteni üzenetnek. Nem azért mondta Isten, mintha neki szüksége volna erre, hanem azt akarja ezzel üzenni, hogy ha engem emlékeztet a szivárvány, a szövetségkötésben vállalt ígéretre, akkor te vagy a másik oldalon a szövetségben, akkor téged is kell, hogy emlékeztessen. Vagyis, mintha azt mondaná az Isten, most lefordítva, hogy amikor felhelyezem a szivárványt az égre, akkor ez téged emlékeztessen a te ígéretedre, amit vállaltál, amit ígértél. mert nekünk, embereknek bizony szükségünk van az ilyen figyelmeztetésekre, az ilyen emlékeztetőkre. Mert mi hajlamosak vagyunk elfeledkezni az ígéretekről. Mivel az Istennel kötött szövetség másik oldalán mi vagyunk, ez a körülmény az emberek részéről is feltételez elvárásokat, megfogalmaz kötelezettségeket, és éppen ezért az Ószövetség ideje alatt Isten törvénybe iktatta azt, hogy legyenek az ember számára ilyen emlékeztetők. Amikor Mózesnek le kellett írni az Isten törvényét, akkor ebben a törvényben meg volt fogalmazva az, Mózes 5. könyve 6. fejezetében olvashatunk róla, a 6. verstől kivonatosan szeretnék hivatkozni rá, és ez igék, amelyeket a mai napon parancsolok neked, legyenek először is a te szívedben. De kössed azokat a te kezedre, legyenek homlokkötőül a te szemeid között. Írd fel azokat a te házadnak ajtófeleire és a te kapuidra. Miért? Hogy emlékeztessenek. Hogy amikor meglátod a kezeden, vagy a tükörbe nézel és a homlokodon, a szemed között, vagy az ajtófeleden, amikor ki és bemész, vagy a kapudon, akkor ezek mindig emlékeztessenek téged arra, hogy mit ígértél, mit vállaltál szövetséges társaként az Istennek. De mindenek előtt azt mondja a Szentírás, hogy ez legyen először is a te szívedben. Mert Isten a szívünkbe szeretné beírni az ő törvényét. Mindazt, ami a vele való szövetségünknek az alapját képezi. De ha még nincs oda beírva, akkor legyen valami, ami emlékeztet arra, hogy gyakoroljam magamat ezekben. És testvéreim, elmondhatjuk az ószövetségi történelmet olvasva, hogy azok, akik megvalósították az életükben ezt az isteni parancsot, és gyakorolták magukat benne minden nap, azok soha nem is felejtették el a kötelességeiket. Isten azt is fontosnak tartotta, hogy a vele kötött szövetség feltételeit ne zárják magukba az emberek. Nem elég az, hogy na én tudom, hogy mit vállaltam, és másnak semmi köze hozzá, hanem Isten parancsba adta azt is, hogy beszéljetek róla. Mondjátok el, adjátok tovább. Különösen a szülők felé helyezte Isten ennek a nagy felelősségét. Ugyanezen a helyen, ahol az előbb idéztem, Mózes 5. könyvének 6. fejezetében, a 7. versben azt mondja, gyakoroljad ezekben a te fiaidat, szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, mikor lefekszel, mikor felkelsz. Testvéreim, az Isten dolgairól való beszélgetés, az általa adott ígéretekről való megemlékezés olyan eszköz, amely segít abban, hogy ne feledkezzünk el. Mikor első osztályos tanuló voltam, és tanultam írni, akkor nekem gondot okozott a O betűnek a leírása. Hogy a szép kerek legyen. És nem felejtem el, ahogy a tanítónéni mondta, hogy mikor nem sikerült, azt mondta, hogy ugyanarra írjam át még egyszer. Ha az sem volt, még egyszer. És ahány, minél többször írtam át, annál szebb formája lett, és kialakult egy szép kör. Az egyik helyen a hiba kijavította a másikat. És végül egy tökéletes kör alakult ki. De amikor ki akartam törölni, mert ceruzával írtam, de sokszor átmentem a vonalon, mikor ki akartam radírozni, nem tudtam. Ott hagyta a nyomát, végleg. Azt onnan eltörölni soha nem lehet. Na, ilyen, testvéreim, az Isten dolgairól való emlékezés. Amikor elmondjuk a tapasztalatainkat, az Isten ígéreteit, azt, hogy mi mit vállaltunk és mit jelent ő nékünk, hogyan éltük át az Isten szeretetét, amikor ezekről beszélünk újra és újra, nem tudom, hogy próbáljátok magatok elé képzelni, hogy amikor elmondotok egy régi tapasztalatot egy körben, hogy mit éltek át akkor. Újra átéljük ugyanazt az eseményt, mintha most történne. A lelki szemünk előtt végigjátszódik az esemény, Szinte néha egy-egy szituációnál úgy beleborzongunk és libabőrössé válik a bőrünk, mert olyan hatással van, mintha most történne. És minél többször mondjuk el ezt a történetet, annál mélyebb nyomot hagy a saját lelkünkben is. Kitörölhetetlenné válik. Ha nem mondod el senkinek az Istennel szerzett tapasztalatot, egy idő után el fogod felejteni. De ha elmondod, ha beszélsz róla, kitörölhetetlenül nyomot hagy a te lelkedben. Ezért van szükség ezekre az emlékeztetőkre. Az Isten dolgairól való beszéd egy ilyen emlékeztető, amely kitörölhetetlenül nyomot hagy a mi lelkünkben. De, ahogy említettem, ezt elsősorban a szülőkre helyezi Isten hangsúlyként, az ő lelkükre, hogy mondd a gyermekednek, hogy az ő lelkébe is kitörölhetetlenné váljon, mert minél többször mondod el neki, annál kevésbé tud róla elfeledkezni. Testvéreim, mi a hitvallásunkkal fejezzük ki, és a keresztségünkkel hitelesítjük Isten és ember előtt mindazt, amit önként vállaltunk a szövetségkötésünk feltételeként. Ha pedig mindez a szeretet indítékából történt, akkor bennünk is ki fog ábrázolódni a szeretet és az engedelmesség együttes hatásaként az isteni dicsőségnek a szivárványa, az isteni dicsőség megnyilatkozása. Ahogy az isteni dicsőség látható megnyilatkozása csodálatos, gyönyörűséges, gyönyörködni tudunk benne, na úgy a te életedben is gyönyörűséges lesz ez, ha ki tud alakulni. Hiszen Jézus is ezért mondta a hegyi beszédben, a misszió parancsban, hogy úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy amikor látják azt, azt váltsa ki a másik emberből, hogy én is úgy akarom dicsőíteni az Istent, ahogy te. Mert csodálatos az, amit megláttam a te életedben. Kívánatos a számomra. Ez az, amikor kialakul bennünk is az isteni dicsőség látható megnyilatkozásaként, a szeretet szivárványa. Az úrvacsorák alkalmai is az Istennel kötött szövetségünkre emlékeztetnek. Hiszen ilyen módon fejezzük ki hűségünket, újítjuk meg a fogadalmunkat. A dicsőségnek ez a kiábrázolódása legyen szép, gyönyörűséges, kívánatos azoknak, akik a környezetünkben élnek és láthatják az életünket, mert csak ennek a feltámadása fogja megragadni az embereknek a figyelmét. Mi sokszor hatalmas erőfeszítéseket teszünk az evangelizációink alkalmával, azért, hogy embereket érjünk el és vezessünk Jézushoz. De a bibliai proféciák arról beszélnek, hogy ez akkor fog igazán beteljesedni és megvalósulni, amikor majd rajtunk feltámad az Úr dicsősége, és látható módon megjelenik. Azt mondja Ézsaiás könyvében a 60. fejezet 2., 3. versében, hogy amikor ez bekövetkezik, akkor emel csak fel a te szemedet, és lásd meg, hogy mindenhonnan özönleni fognak hozzád az emberek. Mert megláttak valamit. Sokszor megfigyeltem már nem is annyira a szivárványt, mint inkább azt, hogy az emberek hogy viszonyulnak a szivárványhoz. Amikor meglátták, megragadja a figyelmüket, és nem tudják levenni róla egy darabig a szemüket. Sőt, keresik azokat a pozíciókat, hogy minél többet lássanak meg belőle. Testvéreim, ha a te életeden feltámad az Úr dicsősége, és láthatóvá válik, azért mondja Ézsaiás, akkor özönleni fognak hozzád. És akkor teljesedik be, amit a Jelenések 18. fejezete mond, akkor az egész föld fényleni fog az Úr dicsőségétől. És akkor mindenhonnan hozzád özönlenek. Ezért a mi legnagyobb erőfeszítésünk afelé kell törekedjen, hogy bennünk, rajtunk, a mi életünkön keresztül az isteni dicsőségnek a szivárványa, a szeretet megnyilatkozása fejeződjön ki, látszódjon meg. Isten azt tartaná ideálisnak, ha nekünk is elsősorban a szívünkben írottan élne minden azzal kapcsolatban, amit megígértünk és vállaltunk. Mivel azonban hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról, hogy szövetséges viszonyban vagyunk Istennel, és emellett még erőtlenek is vagyunk a hűségünk próbáiban, ezért nekünk is szükségünk van minél több emlékeztetőre. Ezért jó lenne, ha mindenkinek lenne személyre szabott emlékeztetője arra, hogy a keskeny úton való haladásnak feltételei vannak. De mivel különböző lelki beállítottságúak vagyunk, ezért nem lehet uniformizálni bennünket, nem lehet mindenkinek ugyanolyan az emlékeztetője, mindenkinek magának kell megtalálni azt, hogy mi az, ami ilyen emlékeztető módon tud hatást gyakorolni rá. A mindennapi életünkben az Istennel kötött szövetségünk feltételeire nem lehet sablont adni. Azonban mégis szeretnék néhány gondolatot megemlíteni. Ilyen emlékeztető lehet az életünkben például a reggeli és az esti áhítat. Amit ha nem hanyagolunk el, hanem gyakorlunk, akkor ez állandóan emlékeztet az Istennel való kapcsolatunkra és a neki tett ígéretünkre. Vagy a lelki dolgokról való beszélgetés, bármilyen formája, lehet ez a családban, vagy lehet teljesen kívülállók felé. A lényeg az, hogy beszéljük el az Isten hatalmas dolgait. Mondjuk el azt, amit átéltünk. Emlékeztek arra, hogy amikor a gadarénusok földjén Jézus meggyógyított két ördöngöst, és ezek követni akarták Jézust. Jézus azt mondta nekik, hogy nem, ne gyertek velem, hanem menjetek a ti városotokba, a tieitek közé, és mondjátok el, hogy mit tett veletek az Isten, hogy könyörült rajtatok. Tudjuk a történetből, hogy ennek a történetnek a vége felé Jézust előzik erről a környékről a város lakói. Mert ugye a két ördöngösből kiment tisztátalan lélek, belemegy a disznókba, és azokat beleviszi a tengerbe. És emiatt Jézust előzik. De ezzel nincs vége a történetnek. Még van egy esemény utána. A történetnek az a vége, hogy amikor ismét át kell Jézus a tengeren, vagyis visszatér, akkor egy hatalmas tömeg várja. De már nem azért, hogy előzzék megint, hanem azért, mert találkozni akarnak vele. Mert ez a két ember elkezdte mondani azt, hogy mit tett vele az Isten. Hogy könyörült rajta. És ezt olyan átéléssel, olyan meggyőző erővel tudták mondani, hogy ennek a hatására várták már Jézust. Mikor jön már újra vissza? Mert mi is találkozni akarunk vele. Mert szeretnénk, hogyha mi életünkben is egy ilyen csodát tenne. Testvéreim, a samáriai asszony, aki mindenkitől megvetett, kiközösített ember volt. Talán szóba se nagyon álltak vele úgy általában az emberek. De akkor, amikor ő visszament a városba, és elkezdte hangosan, lelkesen mondani, hogy megtaláltam a Mesiást, jöjjetek, akkor azt olyan átéléssel mondta, hogy hittek neki. Nem számított, hogy korábban kiközösített volt, meg megvetett ember. Az, ahogy mondta, az hatással volt az emberekre. És kimentek Jézushoz. És amikor Jézussal beszéltek és hallgatták a tanítását, egy idő után már kimondták, hogy először csak neked hittünk, a te beszédedre, de most már ő érette hiszünk, mert hallottuk őt, láttuk őt. Testvéreim, hogy beszélünk az embereknek Jézusról? Az Isten megváltó kegyelméről, az Isten szeretetéről. Mindarról, amit nekünk jelent ez. Amit átéltünk vele kapcsolatban. No, ezt minél többször mondjuk el. Azon kívül, hogy egy mély nyomot fog hagyni a mi lelkünkben, kitörölhetetlenül, ugyanakkor a környezetünkben élő emberek számára pedig egy evangélium lesz, egy örömhír, egy olyan misszió, amit rajtunk kívül senki sem tud elvégezni. Ezt csak mi tudjuk megtenni, mert azokat a tapasztalatokat mi éltük át, nem más. Testvéreim, azt kérem a Jóistentől, hogy segítsen bennünket Isten abban, hogy mi azok közé tartozzunk mindannyian, akik nem csak az Isten ígéreteire emlékezünk, hanem a saját fogadalmunkra is, amit a vallástételünkben vállaltunk. Mert csak így lehetünk igazi szövetséges társai Istennek. Csak így érvényesülhet és teljesülhet velünk kapcsolatban az isteni ígéret. Ezért hadd helyezzem a lelketekre, amikor legközelebb megláttok egy szivárványt, akkor ne csak egy csodálatos jelenségben gyönyörködjetek, ne csak egy égi tünemény legyen ez számotokra, hanem annak a szimbóluma, hogy Isten most emlékeztet téged arra, hogy te ígértél valamit, hogy te vállaltál valamit. És az Isten a maga részéről is emlékezik. És az Isten számára ez a szivárvány a kifejezése annak, hogy ő hű. Ő nála nincs változás vagy változásnak árnyéka. A változás mindig csak nálunk van. Mindig csak mi feledkezünk el az ígéretről. És az Isten a szivárvány ívével akar emlékeztetni, ne feledkezz el a te ígéretedről, amit nekem adtál, amit a velem kötött szövetségben vállaltál. Segítsen az Úr, hogy ez így legyen. Amen. Jó Istenünk, köszönjük, hogy elcsendesedhetünk most előtted, amikor igéd által megszólítottál bennünket, és a mi figyelmünket erre a csodálatos szimbólumra, jelképre irányítottad. Ó Uram, segítsél meg, hogy tudjunk emlékezni. Segítsél abban, Uram, hogy egyen-egyenként találjuk meg az emlékezésnek azokat a módjait, amik segítenek bennünket abban, hogy soha ne feledkezzünk el a neked tett ígéretünkről, a fogadalmainkról, azokról a vállalásokról, amit a veled kötött szövetségben elfogadtunk. Köszönjük, hogy te benned olyan szövetséges társat ismerhettünk meg, aki sohasem változik. Nálad még a változásnak az árnyéka sincs. Köszönjük ezt a megnyugtató érzést, ezt a biztonságot, amit a veled kötött szövetség adhat nékünk. Segítsél, Uram, hogy mi is tudjunk ragaszkodni hozzád mindig jobban és jobban. És segítsél abban, Uram, hogy bennünk is tudjon kifejeződésre jutni a szivárványnak az a csodálatossága, amely benned ölt alakot és fejeződik ki, a kegyelem és az igazság. Add, Uram, hogy bennünk is a szeretet az igazsággal egy harmonikus egységben tudjon megnyilatkozni. És tudjon belőlünk egy olyan megnyilatkozást kifejezni, amelyet, amikor az emberek meglátnak, akkor ez tudjon olyan hatással lenni rájuk, hogy ők is, az ő szívükben is támadjon fel az a vágy, hogy velünk együtt dicsőítsenek téged. Munkáld, Urunk, a Szent Lelked által, hogy ő, aki az igazság lelke, az valóban tudja ezt az igazságot kiformálni, és tudja a szeretetet, mint gyümölcsöt megteremni az életünkben. Végtelen kegyelmedből segítsél ebben bennünket egyen-egyenként, és így áld meg a mi életünket. Az Úr Jézus nevében kérjük el. Amen. Amen.